Drága Atyám, magasztaljuk kegyelmedet, hogy egy újabb határkőhöz elérkeztünk életünkben. Kegyelmedből megadtál egy újabb hálad ünnepet, amikor különösen a Te feltámadásidért adunk hálát. Kérünk segíts, hogy a mi egész életünk háladás legyen, akár a gyermek Jézusra emlékszünk, akár az ő visszajövetelére, adventet ünnepelünk, mindig az Úr Jézus Krisztus legyen a központba, mint ami megváltunk, aki felment, aki most is esetezik érettünk, közben jár érettünk, és akinek várjuk az eljövetelét. Áldásaidat kérjük a mai délutánra is, az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.
Mikor még semmi nem létezett, nem lettek népek, királyok és bölcsek,
drága ünneplő gyülekezet az Úr Jézusban, János Evangélium a 20. részéből olvassuk a Jóisten igét, a 11. verstől. Mária pedig künnálval a sírnál sírva. Amíg azonban síránkozik, behajol vala a sírba. És lát a két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt vala. És mondának azok néki: asszony, mit sírsz? mondanékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja valahogy Jézus az. Mondanéki Jézus, asszony, mit sírsz? Kit keresz? Azt pedig gondolván, hogy a kertész az, mondanéki, uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Mondanéki Jézus, Mária. Az megfordulván mondanéki, Rabboni, ami azt teszi, Mester. Mondanéki Jézus, ne illess engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. Itáig a Szentige, imádkozom.
Ünnep a jövőnek, zengjen a háladal, a nagy csodálat vége, eldőlt a viadal. Hajtalás a népírkot, megrendült egészség, feltámadt az Úr hála,
a nagyon ismert ige szakaszból egy momentumot szeretnék kiemelni, és ha felolvasom azt az Ószövetség ige verset, ami itt kikerestem, akkor rögtön ráébredünk, hogy miről van szó, melyik az a momentum, mozzanat. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Olvastuk ebbe az ige szakaszba, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus Máriát, Magdalai Máriát nevén szólította, Mária, akkor ismerte fel ez az asszony, hogy a Mester, és válaszolt is, Rabbóni, azaz Mester. Nekem azért mondott sokat ez a szakasz, mert felismertem Istennek azt a gondoskodó szeretetét, hogy ő nem egy gyülekezetet, nem egy népet, nem egy föld népességét látja csupán, és szól az emberhez, ahogy szokták mondani, en blokk, hanem személyesen mindenkit megszólít. Bárki itt van a teremben, rajtam kezdve elmondhatja azt, hogy az Úr Jézus Krisztus személyesen ismer bennünket, és a nevünkön szólít. Szeretnék úgy 5 gondolatot megemlíteni, aláhúzni, kiemelni az igéből. Lehet, hogy most csak 3-at mondok el, és majd a szolgálatok közben még másik 2-t, mert most nem lesznek ilyen apró kis szolgálatok, hanem ilyen nagyobb tömbök lesznek. Tehát az Úr Jézus személyesen akar mindenkit megszólítani. Ugye az embernek a neve egy név, vagy bárminek a neve, az tulajdonképpen a létezését is jelenti. Az ókori ember elméjében, felfogásában, ha valaminek nem volt neve, az nem létezett. Nem tudom, az iskolások, ha a Gilgames eposztól tanultak, az úgy kezdődik, hogy amikor a Föld még nevetlen. Tehát a Földnek még nem volt neve, tehát a teremtés előtt még nem létezett a Föld. Aztán egy másik, akik számítógépet használnak, tudják, hogyha egy információt el akarunk menteni, hogy megmaradjon a gépbe, el kell nevezni. Adhatjuk neki azt is, hogy névtelen. De legyen neve. És így van a mi atyánk is, a megváltónk is velünk, hogy személyesen ismer bennünket, sőt tudunk olyan esetet, amikor maga Isten adott nevet, gondoljunk Bemerítő Jánosra, vagy gondoljunk magára az Úr Jézus Krisztusra. Nevezd az ő nevét Jézusnak. Jézus. És aztán még eszembe jut, hogy az Úr Jézus Krisztus Simont elnevezte Kősziklának. Te Péter vagy, te Kőszikla vagy. A másik gondolat, amit ebből az igéből úgy alá szeretnék húzni, hogy jó, ha az ember megvizsgálja, hogy ki az, aki szólítja. A hívő ember életében is úgy van, hogy a szólongatások sokfelől jönnek, nézzük csak meg azt a reklámáradatot. Tele van a postaládánk állandóan szebbnél szebb reklámokkal, szólongatnak bennünket állandóan. Ki az, aki szólít? Márián, ki szólította az a kertész, szólította? Aztán eszembe jött ott Sámuel. Hallotta a szót álomba, ki szólította? Éli főpap szólította? Megemlíteném még Mózest. És megemlíteném Pál apostolt, és körülbelül ezt a 3 szemét szeretném úgy, ha a szem előtt tartanánk, mert nagyon-nagyon sok példát lehetne felhozni az igéből. Pál apostol, mikor szólították, azt kérdezi, ki vagy Uram? Ugye ne engedelmeskedjünk mi minden léleknek, mert a sátán is szólongat. Illést, mikor menekült Jézabel haragja elől, akkor egyszer megszólított egy halk, szelíd szó. Így van írva a Bibliában, halk szelít szó. És evel szemben a sátán harsányan kiáltozik, állandóan buzdítja az embereket, hogy utáljad a másikat, mert más a bőre színe, utáljad, mert más nyelvet beszél, utáljad, mert más a vallása, állandóan ellenségeskedésre uszít, akkor kiabál a sátán, hogy vásároljál minél többet. Nincs pénzed, nem baj, kérjél kölcsön. Nem akarsz, hogy erre dolgozzál, szakadjál bele, nem baj, a családod tönkre megy. Vegyél, vegyél, vásárolj, és ez zudul ránk erőszakosan. Evel szemben az Úr Jézus Krisztus, Isten halk, szelíd szóval megszólít bennünket. És az Úr Jézus azt mondja, amikor ő magát bemutatja, mint jó pásztort, hogy az ő juhai ismerik az ő hangját. Nevükön szólítja őket. Más juhaim is vannak, és én tudom, hogy az Úr Jézus ránk gondolt, a pogányokra. A zsidókon kívül más juhok, akik hallják az ő hangját, és ismerik az ő hangját, és követik, engedelmeskednek. A 3. gondolat, mielőtt átadnánk a zenekarnak a helyet, az lenne, hogy ha valaki megszólít bennünket, akkor az válaszra vár. Ugye szépen látjuk Mária esetében, az Úr Jézus szólította Mária. És akkor Mária felismerte, és válaszolt, Rabbuni, Mester. Azt a 3 szemét, akiket említettem, vagy 4-et, hadd soroljam most újból fel. Mikor Mózes meglátta azt az égő csipkebokrot, közelebb ment, és akkor az Úr megszólította. Mózes válaszolt, itt vagyok. Akkor a másik személy, akit említettem, Sámuel. Mikor már megtanulta azt, hogy ki az, aki szólítja, Emlékszünk, hogy mivel válaszolt. Im, hol vagyok, Uram? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Pál apostol megkérdezte, ki vagy, és aztán kész volt engedelmeskedni, és Máriát hallottuk, olvastuk most, hogy Mester. Azt szeretném mostan, mielőtt megszakítanám a bevezetőmet, hogy ez ne csak egy olyan elmélet legyen, hanem a mi számunkra egy tanulság. Az, hogy az Úr szólít bennünket személyesen. A másik lenne most az, hogy vizsgáljuk meg, hogy ki szól hozzánk, és a harmadik az, hogy ha valaki szólított, és tudjuk, hogy az Úr szólított, akkor ne hagyjuk azt válasz nélkül. Kérjük mostan a zenekart, és akkor majd még folytatjuk ezt a bevezetést. Egyedik gondolat, amit ki szeretnék emelni, hogy ha egy engedelmes választ adtunk, akkor tud Isten elküldeni bennünket. Az Úr Jézus akkor tud küldeni, és olvastuk, hogy mikor Mária válaszolt az Úrnak, akkor azt mondta neki, menj az én testvéreimhez és mondd meg. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Jöhet az engedelmesség. Az említett személyeket szeretném megint példának felsorolni. Amikor Mózes válaszolt az Úrnak, levetette a saruját, és nem akarom a történetet elmondani, mert ismerjük, akkor jött a megbízatás. Aztán, hogy ő nehezen akarta vállalni, szabadkozott, ez megint más. De jött az elküldetés, és csodálatos feladatot bízott rá Isten, ő vezette ki a népet Egyiptomból, ő vitte át a pusztán, egy nagy népvezér volt, és Isten őt használta fel arra, hogy a népnek törvényt adjon. Azért, mert engedelmesen válaszolt. Másik személy, akit mondtam, hogy tanulmányozni fogunk, illusztrációként hozunk fel Sámuel. Tudjuk, hogy amikor válaszolt az Úrnak, akkor Isten azt mondta neki, hogy olyan dolgokat fog cselekedni, hogy Izraelben, hogy aki hallja, mind a két füle belecsendül. És aztán tudjuk, hogy milyen gazdag élete volt, hogy ő az ő népének birája lehetett, sőt, prófétája lehetett, proféta lehetett, egy olyan személyiség, akit nem lehet kihagyni a Bibliából, a zsidók történelméből sem, és Isten méltatta arra, hogy két királyt is felkenjen. Aztán a harmadik személy már az Új Szövetségből Pál apostol, amikor válaszolt az Úrnak, akkor jött megint a küldetés, és tudjuk nagyon jól, hogy az Úr rajta keresztül gondoskodott arról, hogy ide hozzánk is, Európába eljusson az evangélium. Ezzel szemben láttunk egy, csak egyet mondok el, Jónás. Amikor az Úr elküldte Ninivébe, ő elszaladt, nem akarta vállalni. Ne legyünk ilyenek testvérek, hanem engedelmesen válaszoljunk az Úrnak, és ha küld, akkor menjünk el. Hallgassuk megint a zenekart, és akkor még utána fogok egy pár szót szólni, és aztán megint a zenekar. Ötödik gondolat, amit alá szeretnék húzni, amit kaptam az igéből, hogy az, aki egy engedelmes választ ad, és követi az Úr parancsait, azoknak Isten áldásokat ad már itt a földön, de áldásokat, gyümölcsöket oda át a mennyországban. Tehát gyümölcsöző már itten, és gyümölcsöző az örökké valóságban. Az egyik gyümölcs, amit itt a földön megkapunk, én ezt az egyet említeném most csak, hogy Isten beleavat az ő terveibe. Ugye mondta, hogy ő nem cselekszik, míg neki nem jelent a prófétáinak, ő nem cselekszik. Beleavatja, bár nem láttak mindent a próféták, nem értették, mi jobban értjük most már a beteljesedések után, hogy mire várunk, milyen beteljesedésekre várunk, de Isten gondoskodott róla, hogy az ő emberei, munkatársai kapjanak egy kis bevilágítást az ő üsztervébe. Ezt mi megtapasztalhatjuk, mikor a kezünkben van a teljes írás, Ószövetség, Újszövetség, élvezhetjük ennek az áldásait. Pál apostol tudta azt, hogy ő neki el kell jutni a császár udvarába, mert Istennek ez a tervébe benne volt, és kijelentette neki. Említettem Sámuelt is, hogy Isten olyan titkokba avatta bele, amelyet szándékozott Izrael cselekedni, hogy aki hallja, mind a két füle belecsendül, így mondja az ige. És azután pedig a mennybe. Egyszer eszembe jut az Úr Jézus példája, maga az Úr Jézusról van szó, hogy az ő halála, feltámadása, után megdicsőült, és olyan nevet adott neki az atya, amely névre minden térd meg kell hajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóki. Miért ne hajtanánk most térdet, amikor önként tehetjük ezt, mikor meghalljuk a hangját, szólít bennünket, mikor megbíz bennünket, miért ne imádanánk őt, miért ne hajtanánk most térdet. És aztán egy nagyon boldog jövőről lehet olvasni, tudnám kívülről is, de hadd olvassam az igét szó szerint a Jelenések könyvében. Aki győz, adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja, és természetesen az, aki adja. Testvérek, hadd szóljon hozzám is mindannyiunkhoz az ige mostan, buzdítson bennünket, hogy halljuk meg, ha ő szólít. Válaszoljunk az ő szavára, ne legyünk közömbesek, és aztán engedelmeskedjünk, mert ennek megvan a jutalma, a gyümölcse, amelyet adjon meg mindannyiunk számára az Úr. Mostan a hús zenekart még hallgassuk meg, és aztán a fiatalok készüljenek a szolgálatra.
Thank you. Ferenc, nagypéntek, húsvét. Szívemet átjárja a kín, mikor emlékszem, hogy te, Uram, ott gyötrődtél a kínos kereszten. Szent testedet által verték kemény, durva szegek, midőn a nép kiáltotta, feszítsd meg, feszítsd meg. Mindenki elhagyott téged. Fújt, tombolt a sátán, azt hitte, most ő fog győzni a nagy Isten fián. Ott fügtél te, a szívedben kínzó fájdalommal, kemény, véres harcot vívtál halállal, pokollal. Nem volt, aki enyhet nyújtson, nem állt melléd senki, s felkiáltál, éli, éli, lama sabachthani. Ó, de hála, a szívemnek nem kell fájni mindig, mert gyötrő kín halálodban csodát művelt az ég. Eltemettek, s mégis győztél halál pokol felett, mert angyalok szent sírodról elvették a követ. Feltámadtál harmadnapon, mint az élet ura, s lettél minden megtérőnek örök megváltója.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és áldott ünnepet kívánok én is a testvéreknek. Szeretnék felolvasni egy igeverset, ami így a húsvét közelettével megindította a szívemet, és újból rádöbbentett egy nagyon fontos dologra. A 2 Korintus 5.15-öt szeretném felolvasni. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ahogy látom az embereket naponként, hogy hogyan élnek és hogyan járnak, észrevettem azt, hogy nagyon sokan a pénznek élnek, nagyon sokan a sikernek, a gazdagságnak élnek. Vannak, akik szerencsejátékoknak, és vannak nagyon sokan, akik önmaguknak élnek, és nem gondolnak a legfontosabb dologra. És amint gondolkoztam ezen az igeversen, úgy megfedett ez az igevers, és úgy feltevődött bennem is a kérdés, hogy te kinek élsz? Kinek élsz igazán, és ki az, aki uralja te szívedet? És jöttem az Úrhoz, és újból letettem önmagamat elé, és kértem azt, hogy add Atyám, hogy ne önmagamnak éljek, hanem neked. Én úgy látom azt, hogy ez a harc mindennapos, és úgy látom, hogy minden nap föl kell vegyem ezt a harcot a sátánnal, és minden nap le kell tegyem az óemberemet. De tudom azt, hogy jöhetek Istenhez, és tudom azt, hogy újból odaadhatom neki magamat, és újból neki élhetek. Szeretném, hogyha ez az igevers valóság lenne mindig az életemben és a testvérek életében is. Én ezt kívánom a testvéreknek. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és én is kívánok áldott feltámadást, és örömökben gazdag ünnepet. Most előjáróban annyit, hogy tényleg nagyon jó itthon lenni, és jó nem csak kevésbé ismerős arcok közt lenni, hanem igazi olyan helyen, ahol felnőtt az ember. És ezzel kapcsolatban eszembe jutott az, hogy és ezen gondolkodtam egy kicsit, hogy milyen jó nekünk keresztény embereknek, hogy bárhová sodorjon a szél, bárhová menjünk, mindig találhatunk családra és közösségre, és hogy mennyire fontos a mi életünkben is a közösség. Egy élményemet szeretném elmesélni. Pár hete egy ifjúsági konferencián voltam. A témája bizonyságtevés napjainkban, evangelizálás, és jók voltak az előadások is. Különösen egy mondat ragadta meg a fülemet, hogy mi a minimumot keressük. És úgy elgondolkodtam rajta, hogy tényleg rengeteg keresztény ember van, és mondhatom, hogy baptista ember is, aki megtér és azt mondja, hogy hát igen, a minimum, nem tudom, hogy mi lenne, én nagyon jól élek, lehet, hogy azt kéne, hogy elmondjuk másoknak is az örömhírt. Ezt a minimumot elgondolkoztam rajta, sok mindenbe kereshetem. Kereshetem abba, hogy mi az a minimum, amit még én adok az Úrnak úgy pénzben, és az még úgy belefér. Nem túl kevés, nem is sok, de az úgy pont jó. Akkor mi az a minimum, amit időben rászánok Istenre? Lehet az az 5 perc reggel, vagy akinek nem sikerül reggel, az azt mondja 15 perc este, és azt mondja, hogy hát ez már nem kevés, de ez pont elég. Nem is sok, de hát nem kell mi most túl teljesítsük a normát, mint ahogy volt a múlt rendszerben valahogy. És akkor azután, hogy hát evangelizálni, hát nekem az életem olyan jó, én úgy érzem, hogy az én életemből mindenki megtanulhatja azt, hogy meg megláthatja azt, hogy jó kereszténynek lenni, jó Istennel járni, de hát most mondjak még dolgokat, lehet ezzel elrontom. És én is így vettem észre, hogy sokszor a minimumot keresem. És egy igevers, a multifiórán Péterrel foglalkoztunk, és egy igevers ragadta meg a figyelmemet, hogy mikor Péter megkérdezi Jézustól, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is. És rögtön ez a mondat jutott eszembe, hogy nézd oda, még Péter is a minimumot kereste. Tehát annyira hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig csak a legkevesebbet. És talán alkalmas ez a húsvét ünnep erre is, hogy megnézzük azért, hogy jó, megtértem, bemerítkeztem, de nem csak a minimumot adom. Lehet, mert nem vagyunk tökéletesek, és azért mindegyikünk tudna még többet adni. Lehet, hogy jobban megnyithatnám a pénztárcámat, lehet, hogy több időt is szánhatnék Istenre, lehet, hogy most már el kéne mondjam az örömhírt a szomszédnak is, nem csak mindig mutatni, hogy én vasárnaponként megyek az imaházba. És ezeken gondolkoztam mostanában. Hát remélem, hogy egy kicsit a testvérek fejébe is szöket ütött ez a mondat. Amen.
Hát nekünk is erre van szükségünk, hogy Isten az ő igazságait megvilágosítsa, mert a Bibliát nem tudjuk érteni. Szöveg, és az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy az Úr Jézus ellenségei, a főpapok, a nagy tanács tagja, akik elítélték, halálba küldték, azok nagyon jól emlékeztek arra, hogy ez a hitető, azt mondják, az ő szavukat idézem már, életében megmondta, hogy harmadnapra fel fog támadni. Aztán is mentek Pilátushoz, hogy őriztessék a sírt, nehogy ellopják az ő tanítványai. És Pilátus már torkig volt a zsidókkal, és azt mondta, van nektek templomőrségetek, én nem adok nektek katonákat, őriztessétek ti. Adja az Úr, hogy mi is az ő szent lelke által felismerjük azokat az igazságokat, amelyet közöl velünk, és tudjunk engedelmeskedni. Kérjük a vendégtestvérő szolgálatát.
Jó estét kívánok, Márgun vagyok, a messzi északról.
This is my first visit to Romania.
Ez az én első látogatásom Romániában.
I arrived here yesterday.
Tegnap érkeztem ide.
And for a few days now, I'm the guest with the Vekas family.
És egy pár napra a Vekas családnak vagyok a vendége.
I know Elizabeth Vekas from the EBWU committee.
A Vekas testvérnőt egy... Igen, az Európai Baptista Nőszövetségből ismered.
And next week we are going to have our committee meeting in Hargita.
Jövő héten egy találkozásunk lesz a hargitai táborban.
But since it is Easter holidays, I thought maybe I would leave a few days early.
És mivel húsvéti vakáció van, úgy gondoltam, hogy egy pár nappal korábban jövök.
And see some more of Romania than just Hargita.
Azért, hogy megismerjem egy kicsit Romániát, és hogy a Hargitát is meglátogassam.
So this is why I'm here now.
Szóval ezért vagyok én most itt.
And being here together with all of you is a wonderful pleasure.
És nagyon csodálatos ajándék számomra, hogy itt lehetek veletek.
And I mentioned earlier today that being the child of God gives us a big privilege.
Az, hogy Isten gyermekei vagyunk, egy nagy kiváltság számunkra.
Because wherever you go in the world, you meet brothers and sisters in Christ.
Azért, mert akárhová megyünk ebben a világban, testvéreket találunk.
Isn't that wonderful?
Nem csodálatos ez?
This morning in a gypsy church I had a testimony and I read about the women coming to Jesus' grave.
Ma délelőtt Ákoson voltunk, és ott is bizonyságot tettem. Arról olvastam, hogy az asszonyok az Úr Jézus sírjához jöttek.
This afternoon I will read something entirely different. It doesn't have anything to do with Easter.
Most egy egészen más részt szeretnék felolvasni a Bibliából, nem kapcsolódik a húsvéti eseményekhez.
It is from Jesaja chapter 55.
Ésaiás könyve 55. részéből van.
Verses 6 to 10.
6-tól 10-ig.
You read in Romanian.
Felolvasom. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. És a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én ígém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri céljárt, amiért küldtem.
I will just repeat in English the last two verses. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
Az utolsó két verszakot ismételte meg, nem az én utaim a ti utaitok, és nem az én gondolataim a ti gondolataitok, amint magasabb az ég a földnél, olyan, tehát éppen úgy magasabbak az én utaim a ti utaitoknál.
I have experienced in my life sometimes that God's thoughts have been entirely different from mine.
Megtapasztaltam már életem során, hogy Istennek a gondolatai egészen mások voltak, mint az enyém.
And I will tell you a little bit about it.
Szeretnék erről beszélni egy kicsit.
The Norwegian Baptist Union has had a mission in Congo, Africa for almost 100 years.
A norvégiai baptista missziónak, baptista szövetségnek van egy missziója Kongóban, Afrikában közel 100 éve.
Quite many people from my local church have gone to Congo to do missionary work there.
Elég sok ember az én gyülekezetemből már elment Kongóba misszióba.
When I was a teenager, my very best friend started to talk about that she had a calling to go to Congo as a missionary.
Amikor én tinédzser voltam, a legjobb barátnőm beszélt nekem arról, hogy hívást kapott arra, hogy elmenjen Kongóba, mint misszionárius.
And I was thinking, oh, I hope God won't call me to go to Congo because I'm so terribly afraid of the snakes.
És akkor én arra gondoltam, hogy remélem Isten nem hív el engem Kongóba, mert nagyon félek a kígyóktól.
And Africa has lots of dangerous snakes.
És Afrikában számos ilyen veszélyes kígyó van.
Well, my friend left for Congo.
Amikor az én barátom elment Kongóba,
I married and I had three children.
Megházasodtam, és van három gyermekem.
And I continued my life in my family and in church.
És aztán folytatódott az életem a családban és a gyülekezetben.
One day I read in our Baptist magazine that the teacher, the Norwegian teacher who was teaching the missionary children had got ill and had to go back home to Norway.
És a norvégiai baptista magazinban egyik nap azt olvastam, hogy egy ilyen norvégiai tanár megbetegedett és vissza kell jöjjön Kongóból a mi hazánkba.
I just noticed, I didn't think very much more about it.
Én csak elolvastam, de nem gondolkoztam sokat róla.
One morning, my friend, the missionary, who was then at home, she came visiting.
Egyik reggel ez az én barátom, a misszionárius eljött, hogy meglátogasson.
And she said to me, Margun, you know we need a teacher. I'm a teacher. You know we need a teacher in Congo.
És azt mondta nekem, Margun, tudod, hogy nekünk szükségünk van egy tanárra Kongóban. Én tanár vagyok amúgy.
And I said, are you asking me?
És azt kérdeztem, engem kérdel?
And in the same moment, I felt I want to go to Congo.
És abban a percben éreztem, hogy el akarok oda menni.
And I went there, I brought our middle daughter with me.
Elmentem oda, a középső lányunkat magammal vittem.
I had nightmares before going because of the snakes.
Mielőtt elmentünk, rémálmaim voltak a kígyókkal kapcsolatban.
But when I was there, God took away my fear.
De amikor odaérkeztem, Isten elvette az én félelmemet.
And we had a wonderful time with lots of wonderful experiences.
És egy nagyon csodálatos időszakot töltöttünk ott, sok csodálatos élménnyel.
Being in Congo taught me a very serious lesson.
A kongói utam egy nagyon komoly leckét tanított meg.
Whereas Congo is one, well, it's a rich country with lots of resources, but the people are very, very poor.
Kongó mint ország gazdag altanai kincsekben, viszont az emberek nagyon szegények.
And I come from one of the richest countries in the world.
És én oda mentem az egyik leggazdagabb országból a világon.
And God taught me a serious lesson.
És Isten egy nagyon komoly leckét tanított nekem.
Because he taught me that all the things that we think that we need to be happy, they are nothing.
Azt mondta nekem, hogy mindaz a dolog, amiről azt gondoljuk, hogy boldoggá tesz bennünket, semmi sem az ő szemében.
I learned that I can manage with much less and actually be happier.
Megtanultam azt, hogy sokkal kevesebbel is be kell érjem, és sokkal kevesebbel is boldog lehetek.
My country needs your prayers.
Az én országomnak is szüksége van a ti imáitokra.
It is a very materialistic society. It's a very materialistic people.
Nagyon anyagias társadalom van ott.
And materialism is a dangerous idol.
És az anyagiasság egy nagyon veszélyes bálvány.
People in my country, they have everything, and many say, well, we have everything, we don't need God.
Az embereknek mindenük megvan, és ennek következtében azt mondhatjuk, hogy mintha nem lenne szükségünk Istenre.
And therefore I ask you to pray for us.
És ezért kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értünk.
I heard Benjamin's translation from one of the songs where he translated Hosanna, the Lord is risen.
Hallottam Benjaminnak a fordítását az egyik énekről, amely arról szól, hogy Hosanna, az Úr feltámadt.
That is what we need to live. Jesus died on the cross for us, and he is resurrected for us.
Erre van nekünk is szükségünk. Jézus meghalt a kereszten értünk, és aztán feltámadt.
Amen.
Amen.
Thank you.
Szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus nevében. Örvendünk, hogy Isten kegyelméből adta még ezt az ünnepet számunkra. Valószínű, hogy sokan vannak itt közöttünk, akik nagyon komolyan gondolják, hogy Isten ráadásul adta ezt a húsvét ünnepet még az életünkhöz. Valószínű, hogy nagyon sokan vannak, akik nagy kegyelemnek tartják azt, hogy Isten még felfrissíti nekünk az ő Úr Jézusnak feltámadását, és hogy ezáltal nekünk is új életünk lehet, és mi is feltámadunk majd azon a napon. Áldott, boldog feltámadási ünnepet, és életet kívánok minden kedves jelenlevőnek, persze örvendek, hogy én is részesedhetek ebben. Üdvözöljük azokat, akik hazajöttek ünnepelni. Gyöngyike ki is fejezte, hogy nagyon jó. És én gondolom, hogy ő egyáltalán nem viccelt, hanem nagyon komolyan gondolta, ha mosolygósan mondta is ezt el. Üdvözlünk szeretettel mindenkit, aki hazajött ünnepelni. És kívánjuk, hogy nagyon jól érezze magát az Úr jelenlétében itthon. Valóban jó volt a zsidóknak, hogy 7 napot ünnepelhettek a húsvéti ünnepek alkalmával, és a 8. nap volt az ünnep nagy napja, mert sok mindenre kitérhettek, és sok mindent magyarázhatott a Jóisten nekik 8 nap alatt az ünnepen. Nekünk rövid az ünnep ahhoz, hogy mindent elmondjon az Úr, amit el szeretne mondani ezeken az ünnepeken. Mi lerövidítettük az ünnepet, de Isten azért tud szólni hozzánk, ha nyitott a szívünk feléje. Hogyha mind a 4 evangéliumból elolvassuk a feltámadásnak a történetét, akkor látjuk, hogy van egy kis különbség, nem azért, mert nem igaz a Biblia, nem azért, mert hiba van a Bibliában, hanem minden evangélista az ő szemszögéből, úgy, ahogy Béla testvér azt mondta, hogy engem ez ragadott meg erre a húsvétra, az evangélistáknak is megengedte Isten, hogy ami őket megragadta, és amit a Szentlélek által leírhattak, amit ők jól láttak, külön-külön és együtt azt leírják. Ezért van egy kis eltérés a négy evangélium között, de ami engem megdöbbentett, és ami gondolkodásra és imádkozásra serkentett jobban és jobban, és még mindig serkent az, hogy a tanítványoknak nagy része, majdnem mindegyik nagy gonddal és nagy probléma volt nekik elhinni azt, hogy feltámadt az Úr. Jól értettem vajon a Bibliából? Testvérek, ahogy olvasták a Bibliát, jól értettem? Mindegyik tanítványnak csoportba is, és külön-külön is óriási probléma volt. Élet és halál probléma volt, hogy ők elfogadják, vagy megértsék, vagy ráhassanak erre az igazságra, erre az áldott eseményre, hogy igen, meghalt, de feltámadt az Úr. Olyant is olvasunk, de ők nem hívének. Márk evangélistánál kétszer is olvasunk. Lukásnál úgy hallottam, hogy a délelőtt a bibliórán azt olvasták a testvérek, amit mi is olvastunk Ákoson, hogy mikor az asszonyok mondták a tanítványoknak, akkor nekik üres beszédnek tűnt. Képzeljétek el, hogy érezte Mária, meg a többi asszonyok magukat, hogy érezték, amikor nagy örömmel. Alig tudtak megszólalni a szaladás és a lihegés miatt, és nagy örömmel mondják, hogy láttuk az Urat, és Péter, meg a többiek azt gondolták, hogy üres beszéd. Képzeljétek el, vagy képzeljük el, hogy mit gondolnak az emberek rólunk, amikor valóban üres beszédet mondunk. Vagy valóban üres szertartásokat tartunk. Hogyha mondjuk, hogy él a Krisztus, és nem találkoztunk vele. Ha mondjuk, hogy él a Krisztus, és nem élünk vele. És ez volt, és ez ennek a húsvétnak a nagy mondani valója számomra, ami önvizsgálatra, Krisztus előtti megállásra kényszerített, és foglalkoztatott az, ha valaki a friss újságot olvasta, az újságírók nagyon ügyesen ki is ollózták, mert észrevették, hogy ott van a Bibi, ami a sátán birodalmának árt. Az van az újságban, hogy Jézus mondta Tamásnak, jobban mondva az volt leírva, hogy Jézus mondta, Tamás vallotta. Jézus azt mondta Tamásnak, hogy ne légy hitetlen, hanem légy hívő. És ezt kihagyták. Ahelyett egy ilyen nagy betűvel írták a címet, hogy ez maradjon ki. És Tamás pedig mondta, vallotta, én Uram és én Istenem. Ezt megint kihagyták. Hát tudták, hogy ez a gyökere. Megkértem őket, hogy ne tegyék ezt, de ez van. Azt szeretném mondani, hogy nagyon nagy dolog, találták szembe magukat a tanítványok, és ez engem elgondolkoztatott, és próbáltam a Jóisten elé állni, hogy mennyire hiszem én, és mennyire valóságos számomra az, hogy Krisztus feltámadt az ő halottai közül, és vele élek. És igazán vele élek. És hiteles az életem. És gondolom, hogy a kedves testvérek, kedves barátok, amíg beszélek ebből az igéből, beszélek ebből az üzenetből, addig mindenki megpróbálja maga felé fordítani ezt. Nem is érdemes más felé. Itt az én hitemről és a mi hitünkről van szó. Mindenkinek a saját maga hitéről van szó. Hogy hiszem-e ezt? Az Úr Jézus, mikor beszél a Lázár halála alkalmával a János Evangélium a 11. részében, és azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, aki él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Azt kérdezte a két nővértől, a két testvértől, hogy hiszed-e ezt? És a Mária csodálatos felismerésével kapcsolatosan szeretnék aláhúzni szerintem lényeges dolgot, ami segít nekünk arra, hogy személyes legyen a hitünk, és személyesen újuljon a hitünk. Nem mondhatjuk, hogy Mária hitetlen volt. Nem ismerte fel az Urát. Nem mondhatjuk, hogy Péter hitetlen volt. Nem ismerte fel Jézust. Nem mondhatjuk, hogy János hitetlen volt, de nem ismerte fel Jézust. Nem mondhatjuk, hogy Tamás hitetlen volt, de nem ismerte, és nem tudott napirendre térni a halála miatt és a feltámadása miatt. És azt hiszem, hogy az a bölcs dolog, ha ezzel a 12 emberrel találkozunk, jobban mondva 11-el, találkozunk, és ezeknek olyan óriási probléma volt, akkor nem bölcs dolog, hogyha magunk felé nem tartjuk a tükröt. És egy ilyen ünnep alkalmával, ha nem próbálunk belenézni, hogy állok én. Az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy Mária nem elégedett meg nagyon csodálatos és valós dolgokkal a húsvéttal kapcsolatosan. Ugyanis ugye a mai délutáni igének a címe a csodálatos felismerés. És itt arra gondolunk mi most mindannyian, mikor volt az életemben az a csodálatos felismerés, hogy Jézus Krisztus él, és él a szívemben. Mert hitvallásunk az, hogy Jézus Krisztus él. De gyakorlatunk az, hogy Jézus Krisztus él, és tudom, hogy él, mert él a szívemben. Ezt a történelmi hitvallást elmondhatja akárki, hogy Jézus Krisztus él. Valaki azt mondta, hogy annyi történelmi alátámasztója van Jézus Krisztus halálának és feltámadásának, hogy ezt nem lehet megcáfolni, csak tagadni. Megcáfolni nem lehet. Annyira történelmi, annyira a történelemben be van ágyazva, annyira Isten bebizonyította, hogy ezt nem lehet megcáfolni, csak esetleg, ha valaki tagadni akarja, szeretné, hogy ne legyen feltámadás, szeretné, hogy ne legyen egy élő megváltója, szeretné, hogy ne legyen egy élő Istene, hogy nehogy beleszóljon az élete, ezt megteheti. Tagadni lehet, de megcáfolni nem. Mert a lelke mélyén mindenki érzi, hogy ez neki probléma. A lelke mélyén mindenki érzi, hogy ő kellene ebbe higgyen. A lelke mélyén mindenki érzi, hogy neki szüksége volna erre. A tinédzserek, a gyermekek, mindenki érzi ezt. Mert Isten úgy teremtett minket, hogy mi nem vagyunk érzéketlenek. Nekünk a lelkünkben szükségünk van egy élő Istenre, egy élő megváltóra, mert ő számára teremtett, az ő képmására teremtett, mi nem élhetünk boldog életet nála nélkül. És Mária ezt észrevette, és nem elégedett meg a nyitott sírral. Csodálatos dolog. Énekeljük karácsonyban, szeretted volna látni Betlehemnek csillagát. Szerettél volna a bölcsekkel menni. És most énekelhetnék, szerettem volna én is elmenni, és meglátni az üres sírt. És meglátni, hogy az Úr Jézus dicsőségesen feltámadt, és nem egy pánik hangulatba támad fel, hanem nagyon is méltóság teljesen, királyképpen támad fel, úgyhogy a keszkenőt elrendezte, és a lepedőt is elrendezte, mert körül volt göngyölve. Nem letépte magáról, hanem rendesen elrendezte, úgy olvassuk a János evangéliumában, hogy külön volt a keszkenő, külön volt a leperő szépen elrendezve, mint aki diadalmasan felkelt az ő halottaiból. És szerettünk volna ott lenni, vagy szeretnénk elmenni, van akinek nagy álma ez, hogy elérkezzen a Szentföldre. És nem is rossz álom, adja, hogy a Jóisten, adja meg a Jóisten mindenkinek, hogyha ez üdvösségére van, akkor menjen el. De itt is Szentföld van. Itt is meg lehet ismerni őt. És nagy dolog ez, de Máriának az üres sír, ha nagy dolog is volt meglátni, de nem volt elég. Kilátott életébe angyalt. Vagy álmába kilátott angyalt. Feleségem látott. Mondja el két szóba, hogy látott angyalt. Hogy nézett ki?
Azt. 5 vagy 6 éves voltam, amikor álmomban láttam, hogy a tengerparton ott volt az Úr Jézus, a tanítványok és angyal. Valami olyan érdekes mesebeli, de inkább egy olyan rózsaszínben levő valaki volt, és emelkedett fölfele. És nekem az volt a kérdés, hogy vajon menjek vele?
Igen. Lehet, hogy úgy néznek ki az angyalok. Én nem láttam egy angyalt, és sokan nem láttak angyalt. Tessék! De röviden tessék mondani, csak hogy nézett ki?
Egy alkalomkor, ahol keresztelkedtem, ugyanannál a folyónál, ültem Barta testvérrel. És ott, ahogy ültünk, egy nagy sereg angyal jött. Gyönyörűen énekeltek, olyan éneket, amit nem hallottam, de olyan szép volt, hogy ezt soha el nem felejtem. Még a gyerekek a húgomnak, az unokáimnak, ott mennek, mindig azt mondták, Erzsi mama, itt mentek az angyalok keresztül, itt mentek. És így látom, hogy milyen nagyon szépek voltak az angyalok.
Köszönöm szépen! Sokan nem láttunk angyalt. Sokan nem láttunk angyalokat. Mária látott két angyalt. És nagy dolog, hogyha angyalt látsz. Itt lehet, mikor az álmunkba látjuk, lehet, hogy a mi álmunk, a mi gondolatunkból sok minden előjön. Az ember, amire gondol napközben, lehet, hogy éjjel megálmodja. De lehet az Úrtól is álom. De azt szeretném mondani, hogy Mária valóságos angyalt látott. Két angyalt látott. Ez nagyon csodálatos dolog, de neki nem volt elég. Aztán még egy dolgot ezzel kapcsolatosan, Máriának még az sem volt elég, hogy látta az Úr Jézust, mikor megfordult, emlékeztek, mikor megfordult ott a sírkertbe, meglátta az Úr Jézust, és azt gondolta, hogy a kertész. Máriának az sem volt elég, hogy látta az Úr Jézust, de nem tudta, hogy ő. És Mária nagyon sírt. Ott van az Úr Jézus mellett 2 méterre, esetleg 1 méterre, és beszél vele, és nem tud örvendeni neki, mert nem ismeri fel, hogy ő az. Testvéreim, teljes szívemből hiszem, hogy ez az evangélium, ahogy így le van írva, így történt meg. Tudom, hogy ti is nagyon hiszitek ezt. Vannak ilyen állapotok, amikor ilyen közel járunk a valósághoz, amikor ilyen közel járunk az isteni dolgokhoz, amikor ilyen közel járunk az isteni lábnyomokhoz, mint az üres sír, mint az elrendezett keszkenők, mikor angyalokat látunk, és az angyalok beszélnek arról, ami minket érdekel abban a témában, vagy éppen az Úr Jézus közelében látjuk, mint hogy most is itt van, és nem ismerjük fel, hogy ő az. Mert ha felismernénk, azt mondta testvérünk, hogyha valaki megkérdez, akkor tudni kell, hogy ki kérdez, de hogyha megértettük, hogy valaki jó ember, vagy a kérdésére kell válaszolni, már pedig az Úr Jézusra kell válaszolni, akkor válaszolnánk neki. Hányan vannak itt, akikért az Úr Jézus meghalt, és hányan vagyunk itt, akikért az Úr Jézus meghalt, és még nem ismertük fel őt személyes megváltónak. Énekelünk róla, zenélünk róla, esetleg mi atyánkat mondjuk, mert önként nem imádkozunk, de a mi atyánkat elmondjuk, és nem ismerjük fel, hogy ő az Úr Jézus, hogy ő a kegyelmes Isten, hogy ő az Isten fia, akiről úgy olvastuk a délelőtt, hogy megmondta még életében, hogy így kell szenvedni neki, és harmadnapra dicsőségesen feltámadni. Nagyon megmozgatták ezek a dolgok a szívemet, és nagyon, nagyon a Szentlélek kért, hogy személyesen álljak a Jóisten elé, hogy ki nekem ő. És ne szólaljak meg ma délután, és ne beszéljek, ha üres a beszédem. Ha nincs valóság a beszédem mögött. Drága testvéreim, Máriának az üres sír nem volt elég. Az angyalok nem voltak elég. Az Úr Jézus se volt elég addig, amíg nem ismerte fel őt. Nagyon sírt, mert ő neki bűneit bocsájtotta meg. Amíg élt, addig ő nagyon, nagyon biztonságban volt. Nagyon jól érezte magát. Szíve repesett az örömtől. Megszabadult a démonoktól, a megkötözöttségtől. És Jézus Krisztus, a Mester volt az ő egyetlen egy drága személye az életében, akiben bízhatott, akinek a környezetében, akinek az oltalma alatt biztonságban volt. Jött innen is a démon, jött onnan is a démon, jött amonnan is a démon, és kísértette. Mária, te azt gondolod, hogy neked, akiben 7 ördög volt, neked megbocsájtott az Isten? És ő mondhatta, nyugi. Én személyesen a Mesternek sírtam el a bűneimet. Én személyesen a Mestertől hallottam, hogy megbocsájtattak néked a te bűneid. Eredj el, többé ne vétkezzél. Én személyesen megkaptam azt a békességet, amelyet a bűnbocsánatot nyerő emberek, az Isten fiúságot nyerő emberek kapnak. Én megkaptam ezt. Egy alkalommal egyik testvérünk, aki 20-valahány, 26 évet feküdt az ágyba, körülbelül innen a vállától lefelé bánya szerencsétlenséget szenvedett, és a vállától lefelé lebénult, és ilyen bénán ismerte meg az Urat, 6 évi szenvedés, káromkodás, Isten káromlás után áldott emlékű Mike testvér megajándékozta egy új testamentummal, elkezdte olvasni, és megtért a jó Istenhez, majd egy házi medencébe merítették be, és sokan meglátogatták, sokaknak írt levelet, úgy, ahogy tudott, és egy alkalommal valaki meglátogatta őt, aki meg akarta győzni őt arról, hogy Jóska, neked nincs örök életed, és mondta az ő mondani valóját. És annyira belemelegedtek, mint Pál apostol ebbe a vitatkozásba, hogy Krisztus vagy nem Krisztus, hogy egyszer azt mondja az a vendég, Jóska, hagyjad, hogy beszéljek 10 percet, és azután majd te is beszélsz 10 percet. És azt mondja Jóska erre, tudod mit? Először kérlek egy kérdést, és azután majd beszéljek. És azt kérdezte, mondta neki a vallását, azt kérdezem tőled, hogy a te vallásodon kívül mások, valakik még üdvözülnek? Nem akarta az atyafi, vagy a fele barát megtagadni saját magát, és nagyon félve, de kimondta, hogy nem. Na azt mondja, most beszélhetsz reggelig, bele nem szól. Addig beszélj, amíg meg nem unod. mert Jézus Krisztus engem megváltott. Az ő szent lelke által megbocsájtott és megnyugtatott, hogy ha megvallom az én bűneimet, hű és igaz, hogy megbocsáss azokat, és meg vagyok mentve, az övé vagyok. 26 éve az ágyba fekszem, és hála az Istennek, hogy itt feküdhetek az ágyba, mert ha Isten nem fektet le az ágyba, én olyan világi ember voltam, hogy én soha nem ismertem volna meg. De hála Istennek, hogy rám való ruhát vart ő, és hozzám illő eledellel táplált, és módszerrel szorított magához az Isten, hogy hátgerincem eltörött, és lebénultam. És így tudott velem beszélni az Isten. Most már beszélhetsz reggelig. Bele nem szóltam. Másik kalapot emelt, és elment. Mária nagyon-nagyon nagy békességbe érezte magát Jézus mellett. És a nagypénteki gyászsal, halállal elszakadt a fonál. És egy óriási bizonytalanság, egy óriási mélység, egy óriási összevisszaság jött a lelkében. Neki hiányzott. Nem az üres sír, csak nem az angyalok, csak. És nem egy ismeretlen Jézus, akiről mások beszélnek, akiről mások énekelnek, vagy én is énekelek, hanem egy olyan Jézus, aki megszólal, és megnyugtat, és újból megbátorít engem. És ezért sír. Testvéreim, az angyal azt kérdezte Máriától, miért sírsz? Nem mondom, hogy fölösleges volt a kérdés. De mikor megfordult Mária, és az Úr Jézussal beszélgetett, az Úr Jézus is azt kérdezte tőle, miért sírsz? Vajon nem tudta az Úr Jézus, hogy miért sír Mária? Hogy gondoljuk? Tudta az Úr Jézus, hogy miért sír Mária? Azt kérdezte, miért sírsz, kit keresz? Mind a két kérdésre tudta az Úr Jézus a választ. Miért ez a fölösleges kérdés, ami elgondolkodásunk szerint? Vajon miért kérdezte az Úr Jézus? Nem tudta? Nagyon is tudta. De besegített ennek a drága asszonynak, mint ahogy drága vagy te is az Istennek, és én is. Hogy tud megfogalmazni magadnak, nem a kertésznek, nem az angyaloknak, hanem magadnak tud megfogalmazni, hogy miért sírsz, és kit keresz. Az Úr Jézus tudta, hogy Mária őt keresi. Az Úr Jézus tudta, hogy Mária azért sír, mert nincs ez a kapcsolat vele. De Máriának besegített, hogy fogalmazza meg a kérését. Kedves tinik, kedves fiatalok, kedves idősek, nem felekezeti kérdése ez. Ez a szíved kérdése. Húsvét napján adhatott a Jóisten ilyen kegyelmet neked, hogy te elkezdtél sírni, mert nincs kapcsolatod az élő Istennel. Mert nem bocsájtotta meg Isten a te bűneidet, mert a világ útján jársz. És deklaráltan a világ útján jársz néha, máskor pedig képmutatóan járod a világ útját, mert erre a kérdésre nem akarsz válaszolni, pedig besegített az Úr neked. És mikor Mária ezt a kérdést forgatta magába, és amikor gerjedezett az ő szíve, akkor személyesen rászól a drága megálltó, és azt mondja, Mária. És olyan ismerősnek hangzott ez neki. Annyira kedves volt ez neki. Annyira jó emlékeket juttatott eszébe ez neki, hogy azonnal a Szentlélek által kimondja: Rabbuni, vagyis én tanítom, én mesterem, s már is a lábaihoz borul, máskor is tette ezt. És azt mondja az Úr Jézus: ne illess engem, ne öleld át a lábamat, most nem ennek az ideje. Menj el az én testvéreimhez, s mondd meg, hogy felmegyek az atyához, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. És azt írja a Biblia, Mária azonnal elment, és elment a tanítványokhoz, és elmondta nekik, hogy látta az Urat, és hogy mit mondott neki. Hogy mit mondjon nekik. Ez egy érdekes szófordulat, és imádkozgattam ebbfelől, meg olvasgattam ebbfelől, hogy mit jelented ez. Mondanék ki Jézus, ne illess engem, vagy a román fordításba numacinia, vagyis ne fog vissza, ne tarts vissza, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyámhoz, atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Elméne Magdalai Mária, azt írja az ige, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. Itt valami csodálatos dolog történt. Mária szíve helyreállt, de tovább lépett a hitben. Más volt halála előtt az Úr Jézus lábaihoz borulni, más volt halála előtt az Úr Jézus lábait átölelni, és más a megdicsőlt Jézusnak a lábait átölelni. Egy csodálatos forradalom, egy csodálatos átalakulás történt a Mária hitében. Ezt, mintha azt mondaná, Mária, engem ezután a Szentlélek által lehet átölelni. Mária, ezután engem nem így lehet, mint ahogy Tamás csinálta, hogy látni és hinni, hanem a Szentlélek által. Menj és mondd meg az én testvéreimnek, itt nevezi először testvéreinek a tanítványokat az Úr Jézus, mondd meg az én testvéreimnek, hogy felmegyek az atyához, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Menj el és mondd el. Érdekes, nem mondta azt, hogy menj el és mondd meg, hogy feltámadtam. De Mária tudta, hogy mit kell mondani, hogy feltámadt az Úr. Kedves testvéreim, ez ad lényeget a mai hívőknek. Ez ad tartalmat a mai hívőknek. És testvérünk azt mondta, a háladás napja van. És feltevődik ez a kérdés bennem és bennünk. Újíthatta-e meg-e húsvétba az Úr Jézus a te hitedet? Az én hitemet? Ne kérdezzelek titeket. Az én hitemet? Amikor annyira valóságos nekem a Jézus Krisztus, a Jézus Krisztus jelenléte, a Jézus Krisztus lénye, hogy meghatározza az én életemet és mondani valómat. Meghatározza az én munkahelyemet, meghatározza az én feleségem, az én férjem, meghatározza az én fizetésem, meghatároz mindent az életemben. És ezzel a hiteles bizonyságtevéssel megyek tovább. Nem csak az élményemmel, Mária nem csak az élményével ment, mert a felesége milyennek látta az angyalt? A lovas testvérnő olyannak látta az angyalt. az Úr Jézus ellenségei azt hitették el a zsidókkal, és minden mai napig azt beszélik a zsidók, hogy az üres sér azért van, mert ellopták a tanítványok az Úr Jézus testét. Lehet ilyen élmény. És az élményekre, ha csak az élményekre alapozunk, akkor ilyen szemszögöket lehet ütköztetni. Az Isten szemszögéből feltámadt az Úr Jézus, és azért üres a sír. Az Isten ellenségei szemszögéből ellopták a tanítványok, és azért üres a sír. Mind a kettőnek igaza van, hogy üres a sír. Csak egyik azt látja, hogy feltámadt, a másik, hogy ellopták. Máriának nem csak élménye volt, hogy látta az Urat, hanem az igével összefüggésbe látta. És elmondta a tanítványoknak, elmondta a testvéreknek, hogy mit hallott az Úrtól, ami egyezik az Ótestamentummal, a proféciákkal és az Új Testamentummal. Nekünk biblikus élményeink, nem mondhatjuk el csak azt, amit láttunk. Mert az szubjektív, mert az emberhez kötődik, hanem a drága igazság a Biblia alapján. Ezért mondja a Jóisten igéje, vizsgáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e. Vizsgáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e. Mert láttam az Urat, és mondhatja sokan, láttam az Urat, megbocsájtotta a bűneimet, és már is éneklek, imádkozok, s mondom mindenfelé. S az életéből látod, hogy nem nyúlhat bele a Jóisten az életébe. Máriánál nem így volt. Hanem elment a tanítványokhoz, és a tanítványoknak megmondta, hogy látta az Urat, és a Bibliával megegyező üzenetet vitt az Úr részéről a tanítvány testvéreknek. Mi is megyünk. Egy 10 perc és oda vagyunk. És fogunk beszélni. A családban fogunk beszélni gyermekeinkhez, fogunk beszélni unokáinkhoz, fogunk beszélni az jó ismerőseinkkel, fogunk beszélni munkatársainkkal, fogunk beszélni iskolatársainkkal, fogunk beszélni pattársainkkal, fogunk beszélni tanárainkkal. Húsvétról. A feltámadt Jézus Krisztusról. Sok mindent el lehet mondani. A hiteles az, amit Mária csinál. És erre szabad az út mindenkinek. Isten áldását, Isten kegyelmét kívánom minden kedves jelenlevőnek. Próbáljon a Jóisten igéje elé állni, a Jóisten tükre elé állni. Próbáljon megkérdezni magát, ki nekem Jézus? Mit jelent ez a húsvét az én számomra? Valóban van személyes kapcsolatom, biblikus kapcsolatom az Istennel. És Isten áldjon meg, hogy a döntésünk legyen biblikus, isteni, a Szentlélek által. És meg fogjuk látni, mekkora változás jön az életünkben. És meg fogjuk látni, hogy milyen másképpen fogjuk feldolgozni, ha az Isten gondolatai nem egyeznek meg a mi gondolataink. És meg fogjuk látni, hogy milyen óriási bátorítás, amikor majd ott állunk a sír szélén, és szeretnénk még élni. És Isten azt mondja, jöjj haza gyermekem, mennyivel másképpen dolgozott fel, ha láttad az Urat, ha igazán láttad, és ha biblikusan láttad. Mert azt mondja a Jóisten igéje, hogy ez alapján fogunk megítéltetni. Segítsen a Jóisten, hogy legyen ilyen csodálatos felismerésünk újból Jézus Krisztusról. Amen.